Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A budapesti világbajnokság csalódást keltő 7. helye után vette át a magyar férfi vízilabda válogatott irányítását Varga Zsolt, az FTC vezetőedzője. A szakember vezetésével az együttes a Spliti Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett. A torna után Varga Zsolt az Inforádiónak adta az egyik leghosszabb interjúját. Ebben a többi között arról is beszélt, hogy előrelépést, fejlődést is hozhatnak a csapaton belüli konfliktusok, és arra is kitért, hogy miért nem szerencsés a túl közeli barátság az edző és a játékos között. Most ebből az interjúból hallhatnak részleteket.
Ön hogyan kezeli, hogyha mondjuk akár két játékos között van probléma, akár egy stábtag és egy játékos között?
A feszültség az szerintem minden közösségnek az egyik összetevője. Tényleg csak azon múlik, hogy ez a feszültség, ami megjelenik, az szétrombolja a társaságot, vagy kezelve van, vagy akár egy ilyen feszültség által tudjuk építeni a közösséget. Mert egy probléma megjelenése, az mindig magában hordozza a megoldást, illetve a tovább lépés, illetve a tovább fejlődés lehetőségét. És most is volt feszültség a csapaton belül, és úgy gondolom, hogy ezt megoldva közösen együtt, tehát nyilván először a kettő, akik esetleg összefeszülnek, azokkal beszélek, meglátom, hogy egyetem mi a gyökere a feszültségnek, hogy ebből hogyan lehet megoldást generálni, mi lehet a megoldás, hogy elég az, hogyha a kettő közötti kommunikációt csiszoljuk, vagy emeljük egy magasabb szintre, kibeszélve a problémákat, mert nyilván általában egy feszültségnek a megjelenése az mindig sok összetevős. Hát ugye minden embernek van egy ilyen feszültség benzintankja, ami megtelik, és akkor ott lehet, hogy elég az, hogyha teljesen másokból kifolylak, de valaki rosszul szól az emberhez, és az így felrobban. És ez a tank így tele van, akkor először azt meg kell várni, míg az így lecsapolódik, és egy sokkal kevesebb feszültség, mert ilyenkor sokszor az emberek, amikor elveszítik a fejüket, és olyanokat vágdosnak egymás felé, ez mindenkire igaz, ott nem nagyon mennek be az információk. Tehát én szerintem egy feszültségkezelésnek, egy veszekedés kezelésnek mindig ezek a menetei, hogy először a feszültségcsökkentés, ez bármi legyen is az, akár utána egy úszás, vagy egy futás, most ezt bármire lehet mondani az életben, ajtócsapkodás, és utána, amikor az emberek lehiggadnak, akkor lehet észszerűen elkezdeni arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen mik voltak, amik ideig vezettek, és hogy hogyan tudunk ebből fejlődni, mert ez a legfontosabb. Nyilván előfordulhatnak olyanok is az életben, amikor valami vágás van, az a megoldás, tehát amikor valamit dönteni kell, de azért szerintem ezelőtt egy csomó lépés van. És ezt mi egyrésztről így ketten, hárman átbeszélve, csapattal átbeszélve, és szerintem sokat tudtunk belőle profitálni belső kommunikáció szinten, hogy hogyan tudunk jól egymással kommunikálni.
Az mennyire fontos, hogy a nagyobb feszültséget mondjuk már egy nagy torna alatt elkerüljék? Vagy akár abból is jól ki lehet jönni?
Igen, azt gondolom, hogy nyilván az a jobb, az optimálisabb helyzet, hogyha egy ilyen veszekedés vagy egy probléma nem a világverseny közepén jön ki, vagy alatta, vagy a legfontosabb pillanatokban, de úgy gondolom, hogy ez is előfordulhat, ezt is helyen kell tudni kezelni. Tehát akkor azt félre kell tenni, tehát főleg, hogyha egy mérkőzés alatt van, akkor azt félre kell tenni, akkor mind a két játékost akkor szét kell választani, le kell ültetni, kész. Most nem ezzel foglalkozunk, majd utána, hogyha lezártuk a mérkőzést a lehető legjobban, utána majd foglalkozunk vele, hogy most itt valójában mi volt, ha kell, akkor megnézzük a videót. Tehát, hogy azt gondolom, ennek is megvan a maga forgatókönyv vagy menete. Én úgy gondolom, hogy azért ebben azért tényleg profik vagy profibbak a játékosok, hogy annál, hogy most ténylegesen egy nagyon fontos mérkőzésen elkezdjenek személyeskedni. Tehát azért ez eljut ide azért, akik ide eljutnak erre a szintre, azért általában emberileg is, mentálisan is azért felkészültebbek. És hát igen, tehát egyszerűen profibak annál, hogy mondjuk egy ilyen szituáció előfordulhat, továbbra is mondom, de azért úgy gondolom, hogy ezért ezeket a szabályokat, illetve ezeket a belső ilyen hierarchiát vagy rendet, azért ezt mindenki tudja, hogy egy mérkőzés az mindennél fontosabb, aztán majd, hogyha megnyertek utána, majd lehet vitatkozni, hogy mi volt a vízben.
Alapvetően egyébként baráti, vagy majdnem baráti játékos kapcsolatokról van szó, vagy pedig ilyenre még egy épülő csapatnál nem feltétlenül kell gondolni?
Tehát ezt talán inkább tőlük kéne megkérdezni, hogy mennyire érzik. Nyilván látom én is azt, hogy vannak olyan párok, olyan hármasok, akik úgy összeülnek, és lehet jól látni, hogy abban a társaságban jól érzik magukat. Én inkább azt tudnám példaként felhozni, ami inkább nekem volt játékosként. Mert egy edzőként azért abban nagyon belelátni, hogy kik mennyire és hogyan és mennyire barátilag szeretik egymást. Nyilván a pozitív az az, hogyha lehet egy olyan csapat, ahol mindenki tudja magát mindenkivel jól érezni. Azért ez egy elég ritka kombó. Én azt tudom mondani, hogy a 97-től, amikor a válogatott így megújult, akkor volt az, hogy így nem is, de ott is az volt, hogy nem az első évben rögtön, de mondjuk így 98-99-re, úgy az év végére megjött az a jó érzés, hogy itt tényleg bárkivel szívesen leülök beszélgetni, nagyon jó érzés, hogyha együtt elmegyünk valahova, mert ugye én előtte nagyon sokszor ugye Tiborral voltam mindenhol együtt, tehát a szobában is, ha programoztunk, akkor is együtt voltunk, és kevésbé tudtunk úgy kapcsolódni a hozzánk időben előrébb járó, vagy idősebb játékosokhoz, vagy esetleg a mások gondolkodású játékosokhoz. És onnantól fogva ezt a csapatot, legalábbis ameddig én ott voltam a váltottban 2001-ig, 2002-ig, addig abszolút ez a fajta belső jólét jellemezte, hogy arra tényleg elmondhattam azt, hogy mindenki baráti viszonyban volt mindenkivel.
Az edző, vagy akár a szövetségi kapitány mennyire lehet baráti viszonyban a játékosokkal?
Semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez elsősorban egy baráti viszony. Nyilván ez egy hierarchikus viszony.
De mennyire szigorú?
Szerintem helyzettől függő, mert nyilván vannak olyan beszélgetések, ahol biztos egy külső szemlélő számára az jelenne meg, hogy ez egy tök jó baráti viszony. Aztán valamikor az ember szeme az jelenne meg, hogy ez egy nagyon szigorú viszony így kívülről. Én úgy gondolom, hogy a kellő, tehát mindenképpen kell egy bizonyos távolság, és ez mindenki számára egészséges is, hogyha megvan az egy lépés távolság, mert egy edző számára sokkal nehezebbé válik az a helyzet, hogyha olyan játékosok vannak a vízben, akikkel esetleg együtt játszott, vagy nagyon jó barát, mert a vízben sokszor egy-egy játékos nem mindig érzi a realitást, amit kívül egy edző észrevesz. Ami mondjuk lehet ugye mondjuk ilyen értelemben általában, hogy az szokott lenne a rosszabbik, amikor a negatív irányba tér el, tehát nem úgy koncentrál, esetleg elkezd lövöldözni, vagy nem tartja azokat a kereteket, ami ahhoz kell, vagy amit az előtte, amikor az edző felállított. És ilyenkor nyilván egy pillanat alatt rendbe kell rakni ezt a dolgot. És olyankor nem létezik ez a fajta dolog, hogy mert a barátját az ember nem küldi el a fenébe, viszont ilyenkor néha el kell küldeni az embereket valahova egy picit így gondolkodni.
Akár haza is lehet zavarni?
Hát az egy szélsőséges eset, hogy az ember hazazavar valakit edzésről.
De volt már egyébként példára?
Előfordult már a karrieremben ilyen, hogy egyszer hazaküldtem valakit, mert ez annyira szélsőséges volt, és annyira nem lehetett abban a pillanatban dolgozni vele. Én úgy gondolom, hogy vannak ahol, tehát mindig hallottam régebben, hogy mesélték így a szerb játékosaim, hogy náluk ez egy ilyen rendszeresebb dolog volt. Nálunk azért ez nem rendszeres, azért ez az a legszélső. Az edzésen azért egy nagyon szélsőséges eset, hogyha valaki haza lesz küldve, ott azért valami tényleg olyannak kell előfordulni, ami azért ezt nagyon megalapozza.
Nagy stábbal vágott neki a munkának. Mennyire segítettek a stábtagok ahhoz, hogy ezt az eredményt el tudják érni?
Én ugye a Fradiban is stábbal és nagy stábbal dolgozom. Én úgy gondolom, hogy a mai profi sportban ez szinte csak így lehet. És én úgy érzem, hogy ennek a mostani sikernek egy nagyon nagy kulcsa volt az, hogy a Fradi abban partner volt, tehát az elnök úrtól kezdve, Kubató Gábortól, Nyíri Zoli, Madaras Norbig, hogy segítettek abban, hiszen nem volt stábom. Tehát ott álltam, amikor beívtak az elnökségülésre, és azt közölték, hogy akkor mostantól én vagyok a szövetségi kapitány, nem volt stábom. Tehát nulla ember volt. És volt tehát a három napom, vagy négy, hogy valamit összerakjak, mert egyébként én azt gondoltam, hogy a legfontosabb az, hogy a játékosok, akik ott lebegnek a bizonytalanságban, egy hetedik hely után rossz pszichés és érzelmi állapotban, kapjanak egy biztonságot, tehát kapjanak egy utat, hogy akkor oké, rendben van, de most viszont errefelé haladunk, elindulnak az edzések, és mindenek el kellett indulnia egyből. Úgyhogy egy óriási köszönet azért, hogy ebben támogattak, és meggyőződésem, hogy nagyon nagy része van a sikernek abban, hogy én is tudtam elsősorban arra fókuszálni, ami a feladatom az, hogy az edzések meg a csapat jól tudjon működni, és hogy azokat le tudták venni a vállamról, azokat a terheket, ami a csapat egyéb menedzselési felületei, illetve az edzésen való feladat megosztás, hogy tudom nyugodtan, hogy rá tudom bízni a Sünire, ugye a Nyéki Balázsra azokat a részfeladatokat, amelyeket ugyanúgy tud vinni tovább, mint hogyha én csinálnám, vagy a Gárdonyi Andrisra a kapusokat, aki ugye már dolgozott együtt a Somával, és egy nagyon komoly analízist kértem, és hogy csinál is a kapusoknak azzal kapcsolatban, a lövőkkel, az ellenfél lövőivel kapcsolatban. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos részei, ugyanúgy a Pozsonyi Zsolt, a Gosi Gabi, tehát hogy így van, tehát hogy a pszichológus, tehát ezek nélkül nagyon, tehát ebben a mai világban, ahol ennyire minden számít már, mert ugye az ember eljut egy bizonyos mennyiségű edzésig, ahonnan már nem tudott tovább terhelni a játékost, tehát nem abban rejlik a kulcs, hogy mi sokkal többet edzünk, hanem specifikusabban, egyénekre lebontva ténylegesen, és ahhoz viszont több ember kell, hogy egyénekre lebontva tudjunk dolgozni. Akár azt is mondhatom, hogy például az is egy óriási segítség volt, ez mondjuk a szövetség részéről lehetővé tették, hogy legalább a felkészülési időszak alatt két masször dolgozzon velünk. Mert így legalább ugye minden edzés után négy embert át lehetett masszírozni, be lehetett lazítani. Ezzel a mennyiségű edzéssel, amennyit csináltunk, ami napi 6-7 óra volt, és ez is egy nagyon fontos lépés volt. Tehát abszolút a stáb az ebből a szempontból egy nagyon, nagyon kiemelt és fontos része a munkámnak.
Háromfős csapatmenedzsment is volt. Ezeknek a szakembereknek mi volt a szerepe ebben a felosztásban?
Ugye a Katona Norbi és ugye a Tóth Szabolcs, ők voltak, és ugye a csapatvezető volt ugye a Székely Bulcsú. És hát rengeteg olyan dolog van egyébként a csapat körül, ami a felszerelésektől kezdve az uszodákig, az utazásokig, a szigetre való bejutásig, az ebédig. Rengeteg apróság van, amit meg kell szervezni. Tehát szinte, ha így listáznánk, akkor oldalakat lehetne feltölteni azzal, hogy mennyi ilyen dolog van. És nyilván azokat a hétköznapi dolgokat, hogy meglegyenek a táplálékkiegészítők, hogy ezek a táplálékkiegészítők úgy legyenek meg, hogy azok utána be legyenek keverve. Nyilván ez mondjuk esetlegesen az aktuális masszörnek a dolga. De hogy az edzésre lejussanak mondjuk a kettőbellek, hogy ott legyenek a parton, hogy az öltözővel mi van. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, ami ahhoz, hogy ténylegesen olajozottan is jól tudjon működni, és ne akadjon meg minden héten kétszer a munka, ahhoz rengeteg a videóknak a beszerzése. Az, hogy nekem megkapjam a videókat a világbajnokságra, az összeset megvágva, hogy ténylegesen csak kattintgatni tudjak, és ki tudjam gyűjtögetni azokat a részeket. Embertelen mennyiségű. A Bulcsúnak inkább az volt a feladat és a szerepköre, hogy amikor a nagyobb dolgokat kellett, mondjuk el akartunk menni Spanyolország, mondjuk az nem volt benne az eredeti programban, illetve hogy egyfajta képviselete az elnökségnek azt, hogy ténylegesen egy rendnek a képviselete, meg a segítsége az, hogy ha nekünk szükségünk volt valamire, ami már nem a konkrétan csapatvezetői szerep, egyébként én kértem meg őt, hogy segítsen nekünk, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen szereplőre nagyon is szükség van, aki egy részről tud adni egy visszajelzést arra, hogy a munka, illetve amit lát, hiszen egy szakemberről van szó, hogy az jó irányba halad-e, hogy mit lát ő egyébként a vízben, vagy mit lát esetleg a kispadon, amit én nem látok. Ő kívülről nézze a mérkőzést, azzal a hatalmas tapasztalattal, amivel ő is rendelkezik. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szerep, mint egy ilyen külső mérték, hogy amit én belül érzek, az teljesen kívülről egy szakértői szemmel ez hogyan néz ki.
Megfiatalított csapattal ért el az ezüstérmet a Spliti Európa-bajnokságon ez a válogatott, de egyénileg volt esetleg olyan, aki különösen is meglepte ezen a tornán, azt is figyelembe véve, hogy azért nagyjából 5 hetet együtt tudtak előtte készülni.
Általában a csapat teljesítményénél azért nem szoktam kiemelni játékosokat, maximum kapust, mert az egy tényleg nagyon-nagyon egyedi szerepkör a kapusé, és úgy gondolom, hogy a Soma tényleg nagyon jól teljesített, és ehhez szükség van egyébként a Marcinak is, arra tehát a Lévai Marcinak arra a háttérre, amit ilyen nyugalmat tud biztosítani, illetve egy nagyon jó viszony van kettőjük között. A Marci is egy nagyon, őt ismertem a kevésbé, egy nagyon profi sportot ismertem meg benne. Tehát úgy jött vissza tényleg a felkészülésre, hogy a maximális, szinte a legjobb állapotban volt. És ez egy nagyon jó dolog volt látni, hogy a két kapusnak a viszonya, az, hogy ők ténylegesen mekkora erőt hoztak bele, és mekkora teljesítményt hoztak bele. Tehát inkább őket emelném ki. Azért nem emelném ki a mezőnyjátékosokat, mert nagyon sok összetevős. Tehát például van olyan, aki mondjuk lehet, hogy mondjuk csak a blokkjaiban, vagy labdaszerzéseiben, de az is lehet, hogy csak a felúszásaival szolgálja a csapatot, és elképesztő, nagyon fontos az, hogy valaki a 2 métertől 2 méterig óriás lendülettel végigviszi, és vagy akár csak elviszi mondjuk az egyik játékost az egyik oldalra, a másik oldalra, és ezeket én ilyen szürke melónak hívom, tehát ez a szürke munka része, amit el kell végezni, és ahhoz, hogy csapat nyerjen, ezeket maximálisan el kell végezni. És valójában a végeredmény tekintetében ez ugyanolyan fontos, mint aki a gólokat lövi. Tehát az, hogy valójában kilövi a gólokat egy mérkőzésen, indiferens, annyiban érdekes, hogy nyilván, hogyha valaki mondjuk nagyon jó góllövő formában van, jó alapot ad arra, hogy akár egy time-out-os forban, vagy hogyha látom, hogy egy olyan játékhelyzet van, akkor azt nyilván oda teszem, hogy ő tudja befejezni. Tehát ennyiben fontos azt látnom, hogy ténylegesen a maga góllövés az kinek megy azon a nap, adott napon jól.
És mi, ha nem megy mondjuk egy klasszis játékosnak, aki rendszeresen lövi a gólokat, rendszeresen helyzetbe kerül, de azon a fontos mérkőzésen mondjuk 3-4 nagy helyzetet is kihagy. Mi a teendője az edzőnek?
Különböző a játékosoknál az, hogy melyiknek mire van szüksége. Egyébként egy klasszis játékos, pont attól klasszis játékos, mert nagyon sok minden mással is tudja szolgálni a csapatát. Tehát az, hogyha ő esetleg neki nem megy a lövés, és lőtt a meccsen 3-at, attól ő, főleg ha egy klasszis játékosról van szó, akkor meg tudja mozdítani az ellenfélnek a védelmét úgy, hogy ő rá kiessen a védelem. Ott lesz mögötte a kapufa, ott lesz mögötte a szélső. Ő be tud menni egyébként a kapufához. És egyébként azt, hogy most a támadásban hogyan szolgálja, ezek például az egyéb módok, egy klasszis játékos részéről, hogy hogyan tudja a csapatát akkor is szolgálni támadásban. De ha a klasszis játékosról beszélünk, a védekezése is klasszis, és hogyha ő védekezik, ugyanúgy megcsinálja ezt a szürke munkát magas szinten, akkor az a játékos ugyanúgy tud attól játszani, vagy a csapatnak nagyon fontos része lenni, vagy a győzelemben nagyon nagy részt kivenni, attól függetlenül, mert éppen azon a mérkőzésen nem ő a döntő góllövő. Tehát ez egy, így az edzői számmal ez teljesen máshogy néz ki. Tehát ezeket elő kell dolgozni egyébként az edzésen. Tehát nyilván sok szituációt lejátszunk már edzésen, és edzésen is kijön egy csomószor ez. Vannak ugye kisebb mérkőzések, ahol látom, hogyha valaki úgy kezd el lövöldözni, hogy amit vegyünk úgy, hogy túlzott önbizalommal, föláll és eldurantja. Nyilván, hogyha olyan a szituáció, akkor először szólok neki normálisan, aztán előddel többet, nem így csináljuk, vagy most egyszerűen fejezd be ezt, és utána megmutatom neki a videón, hogy legyen egy megértése arról, mert általában ezekből következmények vannak. Tehát ezek az nem az, tehát nem csak annyi, hogy ellövi, és még esetleg a másik oldalon valaki legyint egyet, miért lőtted el, hanem általában ebből egy rendezetlen védekezés lesz. Úgy érkezünk vissza, hogy szinte az eseteknek mondjuk azt mondom, hogy 10-ből 9-szer biztos, hogy lesz belőle legalább egy kiállítás, hanem rögtön gól. És óriási ára van ennek. Hogyha valaki idő előtt lövi el, rossz szituációból lövi el, tehát ezeknek egy megértési folyamatának kell lennie, hogy mit tartunk szem előtt, a következmény szinten. És ha ezeket a következményeket elmagyarázom, megértetem vele, akkor általában azért ez nem szokott utána már ilyen kérdésé válni, hogy maximum egy-egy lövés erejéig, mert akkor abban a szituációban úgy érezte. Viszont az a másik oldal, hogy azért vannak olyan szituációk, ahol nem minden egyes szituációban így kezelve, hogy fiam, mit műveltél, mert ugyanakkor meg van egyfajta szabadsága is, szerintem a játékosnak kell lennie, amiben hoz egy döntést, mert különben egy nagyon nehéz szituációban, egy nagyon éles szituációban, hogy fog tudni döntést hozni, hogyha mindig minden le van szabályozva. Tehát van egy fejlődési útja a játékosoknak, hogy honnan, hova tudnak. Van, aki például jól tudja kezelni már azt, hogyha a meccsen lő 3-at, és esetleg nem ment be neki még a nagy helyzetek sem, vagy akár ki egy 5 méterest, a végén lehet, hogy ő fogja belőni. Ez általában már a klasszis nagy játékosokra jellemző, hogy egy mérkőzésen belül is ezt jól tudják kezelni, hogy nem ment az elején, menni fog a végén. Tehát van egy ilyen is. Nyilván, ha én azt látom, hogy segítség kell egy játékosnak, vagy azért előtt 2-t is látom, hogy esetleg még inkább ezek szoktak lenni a problémák, hogy látod, hogy utána úgy magába zuhan, és ami esetlegesen probléma, hogy akkor mondjuk a védekezésben már nem csinálja meg, mert azzal van elfoglalva, hogy kihagytam 2 helyzetet. És közben meg szerintem ugyanúgy tudja szolgálni a csapatát, akkor is, ha nem lő volt valaki, amit az előbb is elmondtam. Tehát ezeknek ilyen különböző kezelési helyzete van. Nyilván van egy nagyobb kredit, ha vegyük így, azoknak a klasszis játékosoknak, akik már nagyon sokat bizonyítottak, azoknál már könnyebben elfogadom, illetve látom, hogy ők hogyan működnek, hiszen rengeteget láttam már korábban is. Tudom, hogy nem arról van szó, hogy ő most itt bekattant, és nem tudom, mit akar, hanem egész egyszerűen nyerni akar. Nem biztos, hogy megy neki az elején, leveszem egy kicsit, az általában nekik már elég szokott lenni. Leül egy kicsit, higgad, picit ő is ránéz a meccsre, kívülről bemegy, és utána általában tudnak váltani, ha váltani kell, vagy tudják folytatni. De egyébként szokott olyan is lenni, hogy azt mondja, hogy folytasd meg el. Tehát, hogy ennek nagyon-nagyon egyedi a kezelése ezeknek a helyzeteknek.
Janség Szilárd lett a torna legértékesebb játékosa. Azt mondta az Inforádiónak, amikor hazatért és a Duna Arénában nyilatkozott, hogy ő maga sem számított ilyesmire, ilyen elismerésre, és hát persze elcserélni egy Európa-bajnoki aranyéremmel bármikor ezt a címet, de összességében mi volt az ő szerepe, és az ő teljesítménye most már azt is jelenti-e, hogy világklasszisnak számít, világklasszissá érett?
A Szilárd ugye messziről indult, és nagyon sokat, hál' Istennek most nagyon sok éve dolgozunk együtt, és már ugye az utánpótlás válogatottaknál is, amikor ott voltam a Horessel, Horkai Gyulival, akkor már ugye a Szili akkor az a korosztály volt. Tehát, hogy így a érdekes módon, hogy ez a 94-es, 95-ös korosztály, ez így nagyon átszövi az én edzői pályafutásomat is. És hát én akkor is láttam, hogy a Szilárd az egyik legtehetségesebb játékos volt az utánpótlásban. Ugye akkor még nem volt ennyire látható, hogy az ő szerepe, vagy az ő játékos kvalitása hova fog fejlődni, így az évek alatt alakult ki. De tény és való, tehát azt is látni kell, hogy volt szerintem a Fradiban majdnem egy év, amikor a videózásoknak a 70-80% arról szólt, hogy a Szili mit ront el. Tehát, hogy ebből indult, és ebből lett ez. Tehát, és ehhez kellett az az alázat, hogy nem állandóan föllázat, és nem tudom, és hőbörgött azon, hogy már megint őről van szó, hanem megnézte, elfogadta, és nyilván is dolgozott tovább, kőkeményen. Tehát, hogy ő nála tényleg az a fajta munka, morál, amivel dolgozik, az tényleg nagyon példaértékű, és az, hogy ezt is látni kell. Tehát látni kell, hogy egy nagyon sokat úgymond hibázó játékosból, jó adottságú játékosból eljutott odáig, hogy tényleg ő lett az Európa-bajnokság legjobb játékosa, és hát nem mindennapi teljesítménnyel. Nyilván az, hogy az ő szerepköre kibővült és más lett, hiszen ő egy centert fogó, védő játékos volt, akit néha így más pozíciókban is játszottak egyszer-egyszer a szélén.
Most már abszolút univerzális.
Abszolút, és ugye ez volt a cél, hogy ő ténylegesen, mert megvan benne a lehetőség arra, tehát hogy úgy adott jeleket arra, hogy amikor ő bement és egyszer-egyszer beállt centerbe, hogy ő ott abszolút jól érzi magát ebben. És hát ugye ami fontos, hogy vissza is tud belőle úszni, tehát és meg tudja csinálni egy meccsen mondjuk 10-szer. Elindul a centerről, ha éppen back kell, vagy akár bemegy a kapufához játszani, kimegy a első, tehát hogy a rossz kész pozíciótól a kapásról, de bárhova lehet berakni, játszani. Tehát nyilván ez egy hosszú folyamat volt. Én nagyon örülök neki, hogy ez az ő egész játékos épülése, ugye ez velem együtt, tehát hogy láttam az ő, és mellette lehettem, segíthettem őt ebben a fejlődésben, mert nekem is, tehát edzőnek ez egyik legnagyobb örömforrásom az, amikor látom, hogy ennyi év munkájából lesz egy ilyen teljesítmény.
Ami a többieket illeti, mondta, hogy nem szeret egyesével senki se kiemelni, de a fiatalok közül volt-e olyan, aki azért tényleg annyival jobban teljesített, mint amennyire lehetett számítani, hogy mégis megemlíthető?
Továbbra sem fogok nevesíteni, mert a nevesítéssel gyakorlatilag szerintem az történik, hogy ha kiemelek egyet, és tényleg voltak olyan mérkőzések, ahol az egyik, volt, ahol a másik mérkőzésen a másik teljesített jobban. Volt egy utolsó mérkőzés, ahol esetlegesen az Erik teljesített jobban, de ez számomra ez nem egy kiemelendő terület. A fiatalokkal kapcsolatban úgyis van egy picit másfajta nézőpontom. Tehát egyrésztről fontosnak tartom azt is, hogy akárban tudja a médiában való szereplésük, néha nekem nagyon sok tud lenni. Tehát egy ilyen fiatal játékosoknak szerepel egy Európa-bajnokságon. Fantasztikus. De egyrésztről ez nekik egy megtiszteltetés, hogy itt lehetnek a magyar válogatottban. Fontos az, hogy oké, most van egy Európa-bajnoki ezüstérem. Ebben fontos szerepeik voltak, persze, de pont ez a dolguk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem emelném ki, ami a dolga. Tehát, hogy neki ezt kell csinálnia, hajtania kell, mennie kell, ha tud lőni egy gólt, akkor tud lőni egy dolgot, visszaúszik, az mindenki helyett visszaúszik. Tehát én ezt nem tartom úgy kiemelendőnek, mert ezért van ott. Tehát majd, hogyha nyer egy olimpiát, vagy nyer egy világbajnokságot, akkor majd beszélgetünk arról, hogy mit tett le az asztalra. De pont a Szilinek a példája mutatja azt, hogy ez az írtatos mennyiségű munka, amit beletett, és ahonnan eljutott, ahova eljutott, és azt nem publikálta senki, hogy amikor ott volt, és hány edzésen volt leszídva, vagy mi történt vele, és közben nem lett minden nap megkérdezve, hogy Szili, és hogy érzem magad, ja, és Szili, és akkor ez milyen volt. Én szerintem ezeknek a játékosoknak az a dolguk, hogy dolgozzanak írtatos mennyiséget, és az a dolguk, hogy ott legyenek, és megcsinálják ezt a munkát, és hogy belüljék a szituációkat.
Reflektorfény nélkül?
Igen, abszolút, mert ez még, én azt mondom, hogy persze, hogy teljesítmény, de hát ezt én nem, tehát hogy mondjam, gyerekeket helyén kell kezelni. Tehát a gyerekek még félig gyerekek, és a félig már ugye a felnőtt kategóriába kezdenek el átlépni. De, és azt sem mondom, hogy kompletten reflektorfény nélkül, mert csak egy normalitásban, és a mai világban szerintem mindenhol, minden csatornán tud ömleni az információ, és én meggyőződésem, hogy tévhitek alakulnak ki a játékosokban. Tehát tévhitek alakulnak ki arról, hogy ő 20 évesen szerepelt jól, és akkor azt hiszi, hogy ő megérkezett. Hát ez abszolút nem így van. Tehát neki még 6 év munka van előtte, és hogyha 22 évesen olimpiát nyer, az egy nagy teljesítmény, mert bejutott egy olimpiai csapatba, de neki akkor is alázatosnak kell maradnia. Akkor is tudnia kell, hogy hol a helye, akkor is tudnia kell, hogy ez egyik legfiatalabb játékos, és ugyanúgy kell dolgoznia tovább, mert a következő olimpián 26 éves lesz, és akkor már neki kell lennie a döntő megváltó úgymond embernek, és ahhoz neki rengeteget kell dolgoznia. De én szerintem ezeket nagyon a helyén kell kezelni. Ügyesek voltak, jól játszottak, büszke vagyok rájuk, ennyi.
Varga Zsoltot, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitányát, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.